Ez még mindig a prémium kategória.
Parádi Varga Tamás, az SPB befektetési ZRT vezérigazgatója a mai vendégem, és hát a kötvényekről, elsősorban a vállalati kötvényekről, illetve a monetáris politikákról, a kamat emelkedésről, legalábbis a tengeren túli kamat emelkedésről beszélgettünk. Miért kötvény? Tehát egy befektető számára miért előnyösebb mondjuk kötvényt vásárolni mondjuk a részvénnyel szemben? Sokan úgy tartják egyébként, hogy a kötvények kockázatosabbak is, mint a részvény mondjuk, elég ha csak visszatekintünk itthon mondjuk egy-két botrányra, amit az elmúlt években volt.
Igen, jó a kérdés. Ugye a kötvényeknek nagyon-nagyon sok fajtája van. Hát a kötvényeknek is megvan a maga kockázata. A legalacsonyabb kockázatnak minden esetben az állampapírok minősülnek. Ugye ez az, amit szuverén adósságállományként szoktunk értelmezni. Aztán utána a szuverén államadósságon túl vannak mondjuk a vállalati kötvények, és a vállalati kötvényeknek is nagyon-nagyon sok fajtája van. Tehát például mondjuk az angol terminológiában egy senior unsecured, vagy egy senior secured kötvény. A secured kötvény az mondjuk egy eszközzel fedezett, tehát az, amik a legbiztonságosabb megtérülés szempontjából. Aztán a bármilyen vállalati esemény, mondjuk egy feltételezett vállalati csőd esetén, ugye meg van határozva az a kielégítési sorrend, ami alapján a vállalat vagyonából a hitelezőket elsősorban, és utoljára egyébként a tulajdonosokat kielégítik. Tehát például mondjuk egy senior kötvénynek a kifizetése egy junior kötvényt megelőz. Egy secured kötvénynek a kifizetése egy unsecured kötvényt megelőz. Egy junior subordinate, egy alárendelt kötvényre, az pedig hátul van, de még mindig egyébként a részvényesek előtt. Tehát valójában a részvény az tulajdonjog. A kötvény az hitelviszony, és bármilyen vállalati esemény kapcsán a hitelviszony megtestesítő értékpapírok kielégítése elsőbséget élvez a tulajdonlással szemben. Én ezért mondom általánosságban azt, hogy a kötvény az egy alacsonyabb kockázatú instrumentum, mint egy adott vállalat, ugyanarról a vállalatról beszélve, mint egy adott vállalatnak a részvénye. Ez az, ami teoretikusan végigmegy. És akkor a vállalati kötvényekkel kapcsolatban is érdemes, én azt gondolom, hogy egy-két nagyon-nagyon speciális dolgot végig gondolni. Amit mi láttunk, ugye mi a válságban kezdtünk el, 2008 tájéken kezdtünk el nagyon-nagyon komolyan foglalkozni vállalati kötvényekkel, ott is elsősorban európai nagyvállalati kötvényekkel, és a nagyvállalati kötvényeken is belül is alapvetően banki kötvényekkel, vagy biztosítói kötvényekkel. Sőt, még ezeken a kötvényeken belül is azt mondtuk, hogy Európa több állam heterogén szövetségéből épül föl, és minden országnak, hogyha megnézzük, van egy első számú pénzintézete. Magyarország esetében teljesen egyértelműen mondjuk ilyen az OTP-ban. Franciaország tekintetében ilyen a BNP Paribas. Olaszország tekintetében mondjuk ilyen az UniCredit Bank. Németország tekintetében ilyen a Deutsche Bank. Lehetne még sorolni. És mi azt mondtuk, hogy ezeknek a pénzintézetek, válságidőszakáról beszélünk 2008, ezeknek a pénzintézeteknek a stabilitása és a működése nem pusztán gazdasági kérdés.
De hát ez erre a következtetésre pont a gazdasági, illetve a pénzügyi válság után jutottatok?
Hát mindenféleképpen, mert ugye önmagában a válságnak a nagyon-nagyon gyors tovagyűrűzését mi eredményezte? Hát az, hogy egyébként a Lehmant az amerikai kormányzat engedte csődbe. Nem volt mentőcsomag, onnantól kezdve az összes amerikai intézmény kapott mentőcsomagot. Mindenki. Tehát rájött szerintem az amerikai kormányzat arra, hogy sokkal rosszabb, kontrollálatlan körülmények között csődöt engedni. Mellesleg ugye a Barclays-dal kapcsolatos felvásárlási pegykák, ahogy azt már utólag tudjuk, egyetlen egy napon múlott, illetve az angolok visszautasították a felvásárlást. Tény és való egyébként, hogy ott vagy az amerikai kormányzatnak kellett volna azonnal helytállni, mert akkor elképzelhető, hogy az egész 2008-as válság nem ilyen drasztikus módon ment volna végbe, hanem esetleg egy ilyen szabályzott lufi leeresztés formájában, nem tudok erre jobb szót mondani, bocsánat, de önmagában ennek a válságnak a tovagyűrűzése, a kontrollálatlanság, az biztos, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. Ebből viszont én azt gondolom, az összes európai állam tanult. És az európai országokból, hogyha végignézed a historikus alakulását a válságnak, mindegyik ott állt egyébként az első, második, harmadik számú pénzintézet mellett. Mindegyik. És semmi más nem történt. Egyébként ezt nyögik leginkább most az európai államok, vagy egy európai államoknak egy része. Szinte mindenki összerakott nemzeti hatáskörben egy bankmentő programot, amikor valójában a magánadósság államadósságá konvertálódott. És ez az, amit most szerintem egyébként az európai intézmények, vagy az európai államok nyögnek. És aztán persze az EKB is kijött egy jó néhány évvel később, kijött egy bankmentő csomaggal. Csak nem volt meg. Európában nem volt meg az amerikai reakció. Az amerikai kormányzat az sokkal gyorsabban hozta meg ezt a döntést.
Na jó, csak én pont arra gondolnék, hogy egy válságban ugye elsősorban a pénzintézetek fognak ugye megbicsaklani, és most látjuk például az olasz gazdaságot, ugye egyrészt ott súlyos államadosság van, ráadásul a bankok ki vannak tömve állampapírokkal, és ha az emelkedő hozamkörnyezet, vagy kamatkörnyezet, bocsánat, az mindenképpen negatívan fog rájuk hatni.
Ez tény, mindenképpen negatívan hathat mondjuk egy bankrendszerre a növekvő kamatkörnyezet, a GDP növekedésnek a csökkenése, vagy az államadóságnak. Nem ez a kérdés. A kérdés a működő képességnek a fenntartása. És én ezért mondom, hogy választjuk teljesen külön a részvényt és a kötvényt. Lehet, hogy a részvény oldal nagyon-nagyon mélybe fog zuhanni, mert egyébként nagyon-nagyon negatívak a várakozások. De a hitelszolgálat és a hitelszolgálat megtagadása az egy teljesen más kérdés.
Nyilván az már csődöt jelent, ha egy bank nem teljesíti a határidőre a kötelezettségeit. Láttunk ilyet a államadosságból is, hogy egyik percről a másikra átstruktúrálták, és a befektetők a pénzük felénél maradtak.
De én pontosan ezt mondom egyébként, hogy a 2008-as globális válságnak a tanúsága az az, hogy kontrollálatlan csődbe engedni stratégiailag fontos intézményeket, pláne a pénzügyi rendszer tekintetében óriási baklövés.
De említetted mondjuk a Deutsche Bankot. Komoly problémák vannak a társasággal kapcsolatban. Ugye folyamatosan emlegetik, hogy előbb-utóbb be fog csődölni. A mások meg azt mondják, hogy túl nagy ahhoz, hogy engedjék bedőlni.
A magam részéről azt mondom, hogy a too big to fail az szerintem igaz. Tehát látszik most is, ugye, hogy a legutóbbi hírek szerint ugye a Deutsche Bank az, vagy a Deutsche Banknál vizsgálódások zajlanak mondjuk pénzmosással kapcsolatosan. Én azt gondolom egyébként, hogy olyan méretű szereplő a német piacon, vagy egyáltalán az európai piacon, azt gondolom, hogy ott biztos, hogy megoldást fognak találni. De tovább megyek, hát nézzük meg mondjuk a Volkswagennek az esetét, a dízelbotránnyal kapcsolatban. A Volkswagennek mind a részvényeit, mind a kötvényeit, és én elsősorban a kötvényben vagyok érdekelt, vagy érdeklődésem, abban a pillanatban elkezdtük nézni a Volkswagennek a kötvényeit, amint egyébként a dízelbotrány kirobban. Nem arra bazírozok, hogy a Volkswagen csődbe megy. Hát annyi embernek ad munkát Európában, és olyan termelési volument képvisel, hogy én azt gondolom, hogy bármilyen józan gondolkodású német vagy európai kormány nem kockáztathat meg egy Volkswagen csődöt. Ergo a csőd kockázata egy Volkswagen kötvénynek minimálisan azt kell mondanom egyébként, hogy erősen limitált. Tehát meg kell nézni, hogy az az intézményi kockázat, amit én egy kötvénnyel futok, jelen esetben a Volkswagen, az megéri azt a hozamot, amit amellett az árfolyam mellett, amin éppen mondjuk a Volkswagennek ez a 3,5-es kötvénye produkál, azt a hozamot én vállalom-e azért az intézményi kockázatért. Mi erre mondtuk azt, hogy mi mindig SPB oldaláról kockázat-hozam aszimmetriákat keresünk. Tehát azt nézzük, hogy azoknál a vállalatoknál, amiknek a tényleges kockázata nem azt tükrözi, amit mondjuk a nemzetközi minősítők adnak, annak a tényleges kockázata hogyan aránylik mondjuk az azon a papíron elérhető hozamhoz képest. És hogyha ebben aszimmetria van, mert túlzott kockázatúnak ítélik meg az adott vállalatot, és a hozamok ezt tükrözik, akkor azt meg kell vizsgálni nagyon, nagyon alaposan közelről. Mi általában így működünk.
Ez kiderült, hogy te nagyon kötvénypárti vagy, mondjuk a részvényekkel szemben. Akkor lássuk, hogy hogyan alakultak. Tudnál mondjuk egy-két példát mondani, hogy hogyan alakultak a kötvényhozamok elmúlt időszakban?
Nézzük, mondjuk az egyik kedvencem egyébként az éppen francia, az Air France. Ugye az Air France-nak, és azért szeretem nézni, mert ugye azokat a vállalatokat szoktuk nézni, amelyek mind részvény oldalon, mind kötvény oldalon azért elég jelentős kitettséggel rendelkeznek. Tehát mind a kettő likvid, és nincsenek ebből a szempontból félreárazások. És akkor pont tegnap én lehívtam nagyjából azt, hogy az Air France esetében az elmúlt 3 évben, hogyha az ember megvásárolt, amikor az Air France-nak van egy 6,25%-os kuponú, egyébként perpétuál, tehát örök járadékkal működő kötvénye, hogyha azt 3 évvel ezelőtt megvásároltad, vagy mondjuk, hogyha az Air France-nak a részvényét 3 évvel ezelőtt ugyanazon a napon megvásároltad, akkor mit tudtál elérni vele az elmúlt 3 évben? És nekem az jött ki most ennél konkrétan ennél a kötvénynél, hogyha az Air France-nak ezt a 6,25-ös kötvényet megvetted, akkor az éves hozamod volt 7,19% euróban, beleértve egyébként a kifizetett kuponokat is. Ha pedig ugye az Air France-nak a részvényét vásároltad meg, akkor az éves hozama az elmúlt 3 évben 6,15% volt, beleértve egyébként az ottani osztalékot. Tehát 3 éves időtávban, amikor már egyébként ugye növekedés tekintetében már nem válságkezelés volt, tehát itt azért már egy felfele menő vagy érett piaci szakaszról tudunk beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy minimálisan a kötvény az pariban volt mondjuk a részvénnyel, de azért hajszálnyit szerintem a kötvény jobban teljesített. Azt már csak habatortán, amikor hozzáteszem, hogy ugye ez egy 6,25%-os nominális kamatozású kötvény, Tehát valójában a kuponnak, tehát a 6,25%-ot az ember évente kuponformájában megkapja, míg nyilvánvalóan a részvény oldalon sokkal nagyobb volatilitás mellett az árfolyam nyereséget vagy realizálod, vagy nem realizálod. Tehát amikor a kérdés úgy hangzik el, hogy kinek érdemes egyáltalán nemzetközi szinten vállalati kötvényben gondolkodnia, akkor visszakanyarodok ahhoz a gondolatomhoz, amit régen mondtam a piacra vonatkozóan, hogy részvényt is azért kellett régen vásárolni, hogy az ember osztalékra tegyen szert. Nem az árfolyam oldalon kell az embernek nyerészkedni. El kell döntenie, hogy az a lejárati hozam, vagy az a hozam, ami adott intézmény kockázata mellett jelentkezik a piacon, az neki elfogadható, vagy nem. Tehát van mondjuk egy 3 éves hozamom, mondjuk bármelyik vállalati kötvény tekintetében, BBB minősítés, és van rá mondjuk 5%-os euróhozamon évesítve. Ez nekem jó, kellően biztonságot nyújt, vagy nem? Nem az árfolyam oldalon akarok nyerészkedni, hanem a cash flow-t akarom előállítani leginkább a kuponok oldaláról. Annak jó ez a befektetés, aki hosszú távú befektetésekben gondolkodik, jelentős vagyonnal rendelkezik, és a portfólióját komolyan akarja diverzifikálni hazai és nemzetközi eszközök között, és nem feltétlenül csak forintban, vagy csak dollárban, vagy csak euróban gondolkodik, hanem más-más régiók, más-más vállalatait, más-más vállalati kötvényeit válogatva próbál magának létrehozni egy teljesen egyedi portfóliót. Mi ebben vagyunk erősek.
És hogyan lehet ezt kiválasztani, hogy mely cégbe fektessek?
Hát mi jellemzően, én azt mondom, hogy azért az SPB ebből a szempontból egy kicsit opportunista. Válságban ez könnyű volt, mert azt mondtuk, hogy az első, második számú pénzintézetek és biztosítók azok, amelyeknek a működését biztosan egyébként, hogy az állam garantálni kell, akkor is, hogyha ez nincs kimondva, de akkor azt gondolom, hogy azok voltak a legkisebb kockázatok. Mellesleg megjegyzem egyébként, hogy az itthoni OTP-nek is van OTP által kibocsátott kötvénye euróban denominálva, hogy ez az OTP per Pécsvel, amelyik jelen pillanatban a 3 havi euribor plusz 300 bázispont, tehát 3 havi euribor plusz 3%-os kamattal dolgozik euróban, ami azt gondolom egyébként, hogy OTP kockázatot figyelembe vesz, nagyon-nagyon tisztességes kamat. De visszatérve a kiválasztásra. Válságban ugye ez könnyű, mert az első, második számú pénzintézetek biztosítók azok, amelyek alapvetően fókuszba kerülnek. Válság elmúltával én azt gondolom, hogy normál piaci beállás tekintetében meg alapvetően mindig a vállalati történetek érdekelnek. Volkswagen is ugye akkor került nálunk igazán fókuszba, amikor a dízelbotrány kirobbant. Az Air France is például akkor került nálunk fókuszba, amikor a pilóta sztrájk kirobbant.
Tehát ez mindig érdekes, mert például egy részvényes pont fordítva gondolkodik. Tehát hogy amikor de a botrány kirobban, akkor menekülünk az adott piacról.
Én meg megvárom egyébként, hogy a botrány kirobbanására hogyan reagál a kötvénynek az árfolyama.
Nézem, egyébként ezek mennyire mozognak pariban?
Érdekes módon, én most ábrákat hoztam, tehát a nyilvánvaló nagy csodák nincsenek, tehát a részvénynek a volatilitása az jóval nagyobb mondjuk, mint a kötvény. Tehát ez is azt mutatja egyébként, hogy a kötvény kevésbé van kitéve úgymond a piaci információknak, de nem független tőle. A Volkswagen esetében ez jóval markánsabban látszik egyébként. Igazán a kötvény szempontjából nem a legjobb példa a Volkswagen, de azért elmondom. Tehát önmagában például a Volkswagennek a 3,5%-os kötvény, amikor az elmúlt 3 évben 0,4%-ot hozott éves szinten, ami egy borzalmasan gyenge. De ugyanez alatt az idő alatt a Volkswagen részvény árfolyama az ugye azért mégiscsak 35%-ot esett. És még egyszer mondom, ugye ugyanarról a vállalatról beszélünk, annak a részvény oldaláról és annak a kötvény oldaláról. Tehát látszik az, hogy a kötvénynek a kockázati besorolása az teljesen más dimenzióban mozoghat volatilitás szempontjából, mint amit a részvények biztosítanak vagy biztosíthatnak pozitív és negatív irányba egyaránt.
Arra tudnál esetleg példákat mondani, hogy kik vásárolják mondjuk például nálatok ezeket a kötvényeket, tehát magánbefektetők vagy intézmények? Vagy...
Érdekes módon ugye annak idején az egész vállalati kötvény kutatásaink 2008-2009-ben annak hatására alakultak ki, hogy az SPB, mint Sovereign Private Banking, helyből ugye magánügyfelek kiszolgálására jött létre, olyan magánügyfelek kiszolgálására, akik nemzetközi portfólióban gondolkodnak, tehát forint mellett, euróban, dollárban, és nekik kellett olyan eszközöket találni, ahol egyébként a likviditás biztosított volt, a kockázatokat tudtuk minimalizálni, és lehetőség szerint európai orientációval rendelkeztünk. De a válságnak volt egy másik hatása. Ugye olyan intézményi befektetők, akik jellemzően Magyarországon mozogtak, önkéntes pénztárak, szakszervezetek, biztosítótársaságok portfólió, kezdtek érdeklődni ugye a nemzetközi diverzifikáció irányába. Egyrészt, mert ugye a hazai értékpapír kínálat mondjuk a kötvények tekintetében azért nagyon-nagyon korlátos, másrészt pedig azért nagyon sokan elkezdtek gondolkodni azon, hogy az, én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy bocsánatot kérek minden hallgatótól, értékpapír diverzitás. Tehát ez alatt én azt értem, hogyha a nemzetközi piacra kilép az ember, sokkal többféle vállalat, sokkal többféle szuverén államadóság, sokkal többféle papírjából válogathatja ki magának azt, ami a saját kockázati elvárásainak megfelel. Ha van egy jelentős kosaram, aminek bármelyik elemét ki tudom választani, akkor nagy valószínűséggel el tudom érni azt az állapotot, amikor pont azt tudom választani, ami az én kockázati elvárásaimnak megfelel, és egyébként azt a hozamot képes is biztosítani, amit én szeretnék. Tehát 2008-ban elkezdtek érdeklődni az intézményi befektetők is az SPB által kínált piac elérésbe és gondolkodásmódba, és privát bank létére nagyon-nagyon jelentős intézményi ügyfélállomány jött hozzánk, azért, mert ezt a fajta elképzelést, amiről az előbbiekben beszéltünk, azt mi azért már elég következetesen elkezdtük kiépíteni, és azóta is ugye ezt visszük. Bocsánat a kifejezés, hogy ez könnyen menedzselhető, úgymond válság, de ez borzalmas mondat, inkább vissza is vonom. Fejlett vagy érett szakaszban lévő piacnál már nagyon más a kérdés. Amikor kamatemelési periódus van, mondjuk Amerikában, akkor ugye az ember mit tud tenni? Mert hogyha veszek egy hosszú lejáratú fix kamatozású kötvényt, azon veszteni fogok, hiszen közben a kamatokat elkezdi emelni a Fed. Mit tudok tenni? Emelkedő kamatkörnyezet. Két dolgot tudok tenni. Az egyik az, hogy rövidítek, tehát folyamatosan rövid papírokat veszek, és abban bízom egyébként, hogy majd, amikor a lejáratom megvan, és a következő papírt megveszem, azt már nagyobb nominális kamattal bocsátják ki, hiszen az amerikai jegybank kamatot emelt. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, amikor azt mondom, hogy a fix kamatozásról áttérek a változó kamatozásra, változó kamatozás alatt pedig azt értem, hogy mondjuk van egy olyan vállalati kötvény, amelyik azt mondja, hogy az én kamatozásom az a mindenkori 10 éves amerikai állampapír hozam plusz 100 bázispont, ami mondjuk az én intézményi kockázatom. Tehát kétféle módon lehet az emelkedő kamat vagy hozam környezetet viszonylag sikerrel venni, az egyik a rövidítés, a másik pedig a változó kamatok irányába történő elmozdulás.
Említetted, hogy ugye Magyarországon is van például az OTP, de szinte nem is tudok mást mondani, hát volt még egy kisebb kötvénykibocsátás, ugye az Alteo, ha jól tudom, de más én sem nagyon tudok itt most hirtelen megemlíteni. Miért van az, hogy Magyarországon a vállalatok azok nem bocsátanak, vagy nagyon keveset bocsátanak ki kötvényt az alacsony hitelkamatok miatt?
Hát az alacsony hitelkamatok nem voltak mindig. Én azt gondolom egyébként, hogy a hazai vállalati kötvénypiacnak a kultúrája az nem igazán alakult ki. Az látszik, ugye, hogy voltak korábban is vállalati kötvénykibocsátások, de nevek említése nélkül azt gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, hogy a hazai vállalati kötvénykibocsátások sikertörténet lett volna, kivéve nyilván a... Mindegyikkel valamilyen befektetői csoport megégette magát. Én azt gondolom, hogy nagyon le van járatva. Mi is ezért Magyarország tekintetében csak a legnagyobb vállalatoknak a vállalati kötvényeivel foglalkoztunk, illetve foglalkozunk. Ugye az OTP-nek még most is volt az OTP perpétuál, a MOL-nak is volt régen egyébként dolláros kötvény, egyébként a Richternek, pontosabban az APVRT-nek is volt egy kötvény, amit most hívtak vissza egyébként alig egy hónapja vagy másfél hónapja. Tehát voltak erre példák, de mégsem alakult ki egy vállalati kötvény kultúra, aminek egyébként szerintem ideje lenne, úgy egyébként, hogy ténylegesen kockázatok között választani lehessen, nem pedig egyébként másnak a lehúzásáról szóljon mondjuk egy vállalati kötvény, egy kisebb vállalatnak a vállalati kötvénye. Amit ezzel kapcsolatban érdemes az embernek végig gondolni, ugye jelen pillanatban a BÉT-nek a vezetése nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy a hazai befektetési kultúrát elsősorban nyilván a részvényeken keresztül, vagy a részvénypiacon keresztül emelje. Ennek jegyében ugye most volt az első X-Tent bevezetés, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy üdvözlendő. Minden olyan dolog, ami a hazai tőkepiaci kultúrát elősegíti, ami a hazai vállalatok finanszírozását tőke oldalon, bármilyen program keretén belül támogatja, én azt gondolom, hogy az ebből a szempontból üdvözlendő. És nem tartom kizártnak, hogy mondjuk egy X-Tenddel párhuzamosan, nem most, de talán 4 vagy 5 vagy 6 éven belül, az X-Tenddel párhuzamosan kialakul majd Magyarországon egy tényleges vállalati kötvénykultúra is, és el tudunk jutni arra a szintre, hogy akkor van Magyarországon is kötvény, vagy uram, bocsánat, vállalati kötvény diverzitás, amikor a befektetők tényleg tudnak válogatni abban, hogy milyen kockázatot, milyen vállalati stratégia, milyen vállalati sztori mentén akarnak finanszírozni.
No, hát reméljük, hogy eljutunk hamarosan erre a szintre, mi is, már mint a hazai piac is. Ennek a műsornak van egy hagyományos kérdése, ami elsősorban a részvényekre vonatkozik, de akkor engedd meg, hogy ezt most kötvényesítsem, ezt a kérdést. Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen kötvényeket szemezgetnél bele? Csak néhány példát természetesen.
Kezdjük a szuverénnel. A magyar államkötvényt én nagyon-nagyon jónak tartom. Most kifejezetten erősnek tartom egyébként a dollár oldalát. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy 5 éves lejáratú magyar államkötvény 4,1%-os lejárati dollár hozam mellett, az nagyon-nagyon vonzó. Hogyha ez hozzáteszem, hogy mi általában unhedged, tehát nem szoktuk fedezni a pozíciókat, és nyilván egy emelkedő kamatkörnyezet, akárhogy is nézzük, előbb vagy utóbb a dollárnak a térnyerését szolgálja, bár ugye ez nagyon hosszú ideig azért váratott magára, én akkor azt gondolom, hogy ez egy prima befektetés. Vállalati kötvény tekintetében én azt gondolom, hogy mindig meg kell nézni az egyedi vállalati sztorit. Amit mi már viszonylag régóta tartunk a portfólióban, az a Groupamának van egy 6% fölötti kuponnal rendelkező, ez fix kuponú, 6% fölötti kuponnal rendelkező papírja, és hogyha már változó kamatozásokról beszélünk, akkor érdemes nézni, mint az európai biztosítókat vettük górcső alá, és ott kettő olyat találtunk, az AXA-t, illetve az EGON-t, amelyiknek most még az euró oldali változó kamatozása, miután az LKB nagyon alacsonyan tartja még mindig az alapkamatot, az ugye nagyon alacsony, és inkább nekik is a dollár oldali kamatozású, változó kamatozású kötvényeit ajánlom a hallgatóknak a figyelmébe. Európai intézmények, európai kockázat mentén, de egyébként amerikai állampapír hozamhoz kapcsolt kuponnal. Ez már érdekes. Ők például tipikusan azok az európai vállalatok, akik a dollárban denominált vállalati kötvényeiket a 10 éves amerikai állampapír hozamhoz kapcsolták. Ez ugye most tetőzött ugye a 3% körül, tehát itt a nominális kupon már nagyon jó. A kérdés az, hogy hogyan tovább. És én erre mondom azt, hogy önmagában azért a rövid távon a hozamgörbének az ellaposodásából túl messze menő következtetéseket nem vonnék le.
Ezzel vissza is kanyarodtunk a műsorunk legelejére, mármint ami a hozamgörbét illeti. Kedves hallgatók, ezt ne vegyék befektetési tanácsadásnak, ez mindössze egy vélemény, egyéni vélemény. Parádi Varga Tamást, az SPB befektetési ZRT vezérigazgatóját hallották, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, maradjanak a Trend FM-mel.
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével.